Megdőlt a hazai áramfelhasználási csúcs, miközben volt olyan nap, amikor 40-50%-kal emelkedett az átlaghoz képest a gázigény. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő percekben tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A hideg idő miatt jelentősen megnőtt az áram- és földgáz felhasználás idehaza, mondta Scherer Zsolt. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője azonban jelezte azt is, az ellátásbiztonság egyetlen téli napon sem került veszélybe. Scherer Zsolt ezen túl beszélt a metártender eredményéről, illetve a hazai gáz- és villamosenergia áráról is.
Február 11-én dőlt meg ez a bizonyos áramfogyasztási rekord, akkor a 6 óra előtti, az este 6 óra előtti időszakban 7119 megawatt volt a rendszerterhelés. Ez egy történelmi csúcs, mert hogyha megnézzük, 2019. december 5-i 7105 megawattot, akkor jelentősen magasabb volt, de természetesen a gázfogyasztás is megemelkedett a hideg napok eredményeként. Az elmúlt napokban a megszokott most már a téli átlagos 40-50 millió köbméter per napos átlagfogyasztásokhoz képest 60 és 65 millió köbméter per nap közötti sávban volt a fogyasztás, de mindenkit meg kell, hogy nyugtassak, a tároló kapacitásunk, a tároló készleteink 65% körüli töltöttségen vannak, ami azt jelenti, hogy 7,1 milliárd köbméter van a tárolókban. Folyamatos az utánpótlás a gázhálózatunkon keresztül, és a kitermelés, a hazai kitermelés is folyamatos, ami még mindig 10%-át fedezi a hazai fogyasztásnak, tehát biztonságban vagyunk, mind villamos energia, mind pedig a gázellátásunk folyamatos és zavartalan.
Az ellátáson túl azt is vizsgálják, illetve vizsgálták, hogy mennyibe kerül idehaza az energia. Néhány nappal ezelőtt tették közzé a januári árakat. Mi szerepel ebben a felmérésben, illetve mire jutottak?
Minden hónapban az osztrák szabályozó hatósággal együtt egy finn cég végzi azt az árösszehasonlítást, amely az egyes országok fővárosainak lakossági gázárait nézi. Hogy mondjam el ezt, hogy miért fontos ez, hogy fővárosokat vizsgálunk, sok helyett sok szolgáltató működik egy adott országon belül, és bizony ez eltérő árszínvonalat eredményez. Ezért a finn cég a fővárosok árait hasonlítja össze. Ez Magyarország tekintetében egyébként nem érdekes, hiszen Magyarországon épp annyit fizetünk Budapesten a villamos energiáért, mint Bátony-Terenyén, vagy akár Zalaegerszegen. Tehát e tekintetben nincs különbség, viszont Nyugat-Európában, az Európai Unió területén, illetve még a vizsgált további országokban eltérések mutatkoznak, éppen ezért a fővárosokkal hasonlítjuk össze a magyar árszínvonalat. Nos, a földgáz tekintetében 32 hónap óta az elmúlt 3 évben Magyarországon kellett a lakossági gázéra legkevesebbet fizetni, de ha megnézzük ugyanezt villamos energia tekintetében, ott is 16 hónapon keresztül volt veretlen Budapest ebben a pozícióban. Ennek több oka van. Az egyrészt természetesen a hatósági magyar villamosenergia és gázárszabályozás, amely nem engedi, hogy megemelkedjenek az árak. A másik természetesen az is egy fontos jogalkotói döntés, hogy Magyarországon a lakosságot nem terheli energiaadó. Ha egy kicsit szétnézzünk a piacon, akkor azt látjuk, hogy a földgázért legtöbbet Svédországban, a svéd fővárosban kell fizetni, ami a magyar árszínvonalnak a 8,2-szerese. Szinte felfoghatatlan a különbség, de ha a környéken maradunk és megnézzük Bécset és Pozsony, hogy hogy alakulnak ott a gázárak, most Bécsben 2,6-szor, Pozsonyban pedig 1,6-szor kell többet fizetniük a háztartásoknak. Ami a villamos energia árat illeti, ott Németország a listavezető, Berlinben a magyarországi árak 3,25-szörösét kérik el a szolgáltatók, Bécsben 2,1-szeres, Pozsonyban pedig 1,7-szeres a szorzó. Tehát azt látjuk, hogy mind a térségben, mind pedig Európában magasabbak az árak. Hozzátartozik azért természetesen az is, hogy Németországban a lakosságnak meg kell fizetnie azokat a beruházásokat, amelyet a villamos energiaszektor termelői oldalán folytatnak. Tehát az a zöldítése az energiaszektornak, az energiatermelésnek, amiben Németországnak meghatározó és jelen szerepe van, most azt a lakossági fogyasztóknak meg kell bizony fizetniük. Éppen ezért is van az, hogy több mint háromszorosát kell fizetnie Berlinben egy fogyasztónak, mint amit itt Budapesten, vagy akár Szegeden egy lakossági fogyasztónak ki kell fizetnie.
Idehaza is folytatódik az energia, mondjuk így zöldítése, kihirdették a megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamos energiatermelés támogató második metártender eredményét. Hányan jelentkeztek, illetve mi lett ennek a tendernek most az eredménye?
Horváth Péter János, aki a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal elnöke, 7 éves elnöki ciklusának azt a jelmondatát választotta, hogy fenntartható környezet. Ez testet ölt a METÁR tenderben is. Tudnélik, a METÁR támogatás egy pályázati rendszer keretében valósul meg, és az a lényege, hogy piacosítjuk a zöld energia termelését. Magyarul egyre kevesebbet költünk arra, egyre kevesebb támogatás pénzbe kerül az, hogy zöld energiát termeljünk. És emellett is nagyon nagy az érdeklődés. 257 pályázati ajánlat érkezett a METÁR második fordulójára, és 36 nyert ebből támogatást. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megnézzük ezt, hogy mennyi termeltek volna, 2145 gigawattórára igényeltek támogatást, és 390-et lehetett kiosztani. Ez jelzi a különbséget. Voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy miért nem lényegesen több támogatással, miért nem lényegesen több termelés valósul meg. Azért, mert az ellátásbiztonságot folyamatosan fenn kell tartanunk. A megújuló és azon belül az időjárás függő megújulóknak megfelelő háttérkapacitás kell, hogy rendelkezésre álljon a jelenlegi technológiai szint mellett. Természetesen az innováció rengeteg új lehetőséget ad a számunkra, ennek egy része például a hidrogén technológia. Nagyon fontos lesz az áramtárolás kérdései is a jövőben, de ma még nem lehet olyan szinten zöld energiát, megújuló zöld energiát, időjárás függőt a rendszerbe integrálni, hogy nincs meg ennek az a háttér kapacitása, jelesül ezek zömmel gázerőművi kapacitások, amelyek nem csak télen, hanem például olyan időszakban is azonnal rendelkezésre állnak, mint például egy nem várt hosszabb nyári zápor, amikor a menetrendezése az adott naperőművi termelésnek azt mondja, hogy sütnie kéne a napnak, de nem süt. Mi viszont otthon a lakásainkban fogyasztók, de akár az iparvállalatok is mindig rendelkezésre akarják, hogy álljon a szükséges villamos energia. Most ezért fontos a gázerőművi kapacitás, és ezért fontos természetesen az atomerőművi kapacitás, hogy a megfelelő ellátásbiztonság mindig rendelkezésre álljon. De visszatérve a METÁR-ra, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 70 milliárd forint értékű új beruházás fog megvalósulni, és az a villamos energia, amelynek a termeléséhez nyújt ez a bizonyos METÁR támogatást, az azt jelenti, hogy 160 ezer háztartás igényét fogja tudni fedezni a mostani METÁR 2-es pályázat. Az előzőekhez képest, mert mindig közben azt is szoktuk kérdezni, hogy jó, de hát most mennyivel jobb ez a tender, mint az előző vagy a megelőző támogatási rendszer, a KÁS. Nos, a 2019-es első METÁR tenderhez képest 23%-kal kedvezőbbek lettek az árak, és 47%-kal kedvezőbb, mint a KÁS. Tehát azt mutatja, hogy a METÁR tender sok bírálója, megjegyzése ellenére a METÁR tender is, ez az egész rendszer, a megújuló pályázaton keresztüli támogatása, ez egy jó rendszer, így folytatni fogjuk a METÁR újabb kiírását.
Serrer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Az Európai Parlament képviselői aggályaikat fejezték ki a fehéroroszországi Astravecsi atomerőmű kereskedelmi üzembe helyezése miatt. Kezdjük onnan, hogy miért érdekes, illetve mit kell tudni, mit lehet tudni erről a fehér orosz atomerőműről.
A Fejérosz új atomerőmű, Fejérosszország első atomerőműve, ez egy kétblokkos építkezés, két darab VVR 1200-as blokknak az építéséről szól ez a projekt. Ugye az egyik az már tulajdonképpen üzembejezésre került, a másik még építés alatt van, és ez a két blokk ez nagyon hasonlatos a Paks 2 tervezett blokkokhoz, de tulajdonképpen ettől függetlenül is érdekes az, ami itt ebben az ügyben zajlik, mert hát szokás szerint politikai, szakmai és egyéb szempontok egyszerre keverednek össze ebben a történetben.
Ugye mondta, hogy hasonlatos a Paks 2-höz ez az atomerőmű. Milyen technikával, milyen technológiával működik?
Ezek nyomott vizes reaktorok, úgynevezett 3 plusz generációs technológia. Ez az, amit a Rosatom jelenleg a nemzetközi piacra szán. Tehát nem csak a Fehérorosz és a magyar projektben, hanem a finnországi Hanikivi projektben, de bangladesi, egyiptomi, törökországi projektben egyaránt ez a technológia forog.
Mik a különbségek és mik az egyezőségek? Mert ugye azt már többször említette itt az Energiavilágban is, hogy atomerőmű és atomerőmű között is van különbség, függetlenül attól, hogy ugyanazon technológia, vagy akár ugyanazon évjárat egy-egy reaktor, vagy egy-egy üzem.
Hát ugye a mostani paksi reaktorokhoz képest a nagyon nagy különbség az, hogy amíg a mostani reaktoraink azok második generációsak, ezek az új reaktorok, ezek 3 plusz generációsak, nagyobb az egységteljesítmény, tehát ezek 1200 megawattos blokkok, amelyekben nagyon jelentősen továbbfejlesztették a biztonsági kritériumokat, a biztonságra vonatkozó megoldásokat, hatékonyságot jelentősen növeltek, tehát ez egy jelentősen továbbfejlesztett blokk ahhoz képest, mint ami a 80-as években üzembehelyezésre került, akár Magyarországon, akár más jelenleg Európai Uniós országokban, és az egyes VVR 1200-as projektek között pedig az alapvető különbség a telephelyben keresendő, hiszen az atomerőműveknél alapkövetelmény az, hogy az adott létesítményt, az adott létesítmény terveit azt illeszteni kell a telephelyi adottságokhoz, hiszen hát nyilván nem mindegy, hogy egy folyó mellett vagy tengerparton található egy létesítmény, hogy ott milyen környezeti hatásoknak van kitéve, mekkora a földrengés veszélynek az értéke, milyen meteorológiai szélsőségek lehetségesek. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni a tervezés során.
És Paks 2-höz képest mi a fő különbség? Akkor ezek szerint ezek a változók, amelyek alapján tulajdonképpen jelentősebb vagy nagyobb különbség van a leendő Paks 2 és a belorusz erőmű között?
Az alapvető különbségek egyrésztről a telephely jellemzőkből származnak. Ugye a paksi telephelynek a földrengés veszélyeztetettsége, meteorológiai körülményei, a hűtővízhez való kapcsolata más, mint más telephelyeken, és a másik különbség pedig az, hogy Fehéroroszország felé a Rosatom úgy mondanám, hogy a standard design, tehát a szokásos erőművet értékesítette, míg Magyarország ugye nagyon szigorú követelményeket fogalmazott meg, amelyek sok tekintetben túlmutattak azon az előírásrendszeren, amely alapján az előbb említett standard design-t kidolgozták, tehát sok tekintetben a Paks 2 számára létesítendő blokkok azok továbbfejlesztett változatai annak, ami Ausztrovecben most üzembehelyezés alatt van.
Mi miatt fogalmazták meg az Európai Parlament képviselői az aggodalmukat? Mert ugye ezen a telephelyen, ebben az erőműben elvégezték az EU stressztesztjét, ami nem lett volna kötelező.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, amit a legvégén hozzátett ehhez a kérdőmondathoz. Én azt gondolom, hogy most az, ami az Európai Parlamentben történik ebben az ügyben, az teljesen tisztán politikai szándékú. Nem látom azt, hogy milyen szakmai szempontok mozgathatnák. Tekintettel arra, hogy ahogy én tudom, az Európai Bizottságnak ez a mostani munkája, ez még nem fejeződött be. Tehát nem zárult le a felülvizsgálat, és ennek következtében a zárójelentés kiadása előtt megfogalmazni egy politikai nyilatkozatot, az legalábbis furcsa. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az ügy ez elég régóta húzódik, és vélhetően még hosszú ideig a sajtóban fog szerepelni, mert hogy eléggé összetett. Tehát ugye arról van szó, hogy Fehéroroszország létesíti ezt a két blokkot, amivel vélhetően befolyása lesz majd a balti régiónak a villamosenergia piacára, ami nyilván mondjuk a balti országoknak nem annyira áll az érdekében. Ráadásul Litvánia korábban szeretett volna egy atomerőművet létesíteni. Ugye Litvániában működött atomerőmű, Csernobili típusú reaktor volt 2, de aztán az Európai Uniós csatlakozásukhoz kötődően ezeket az erőműveket leállították, ezt követően szeretett volna Litvánia új atomerőművet építeni. Az a projekt azonban Fukushima után megfeneklett, és keresik az útját, módját annak, hogy hogyan tudnának ebből a jelenlegi helyzetből kijönni. Nyilván ezt nem annyira segíti elő, hogy a Fehéroroszországban üzembe lépnek ezek az új blokkok, tehát szerintem van egy ilyen energiapolitikai és régiós kereskedelmi vita is ennek az ügynek a hátterében. Ráadásul a Fehéroroszok, ahogy én tudom, annak idején nem teljes körűen vonták be a környékbeli országoknak a közvéleményét, és ezért aztán érhette kritika a ház elejét, amit nyilván a projekt ellenzői meg is lovagoltak az elmúlt időszakban. És az utolsó szempont, amit említenék, ami komplikálja ezt az ügyet, hogy amikor a Fehéroroszok, ahogy említette, önszántukból elvállalták azt, hogy alávetik magukat az Európai Unió stressztesztjének, akkor ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy nem feltétlenül konzervatívan választották meg a földrengés veszélyességgel kapcsolatos fő paramétert. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el valószínűleg a tervezők, de mégis a későbbi részletesebb vizsgálat egy nagyobb földrengés veszélyeztetettségi értéket adott meg, mint amit a terveknél eredetileg figyelembe vettek, és ez aztán a stressztesz jelentésben elég sok kritikára adott okot, és én azt gondolom, hogy még mindig ennek a terhét hordozzák, mert egy csomó munkát elvégeztek, de ennek a munkának a legdokumentálása és precíz befejezése szükséges lesz ahhoz, hogy ezt a stressztesztet az Európai Bizottság részéről is megnyugtatóan lezártnak tekinthessék majd a jövőben.
Viszont a hírek szerint a NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem minden ajánlását vették figyelembe a fehérorosz építők, illetve leendő üzemeltetők. Ez lenne tulajdonképpen, amit említett, vagy vannak más szempontok is?
Egy atomerőmű létesítésénél mindig a nemzeti szabályozást kell figyelembe venni. Ezek a hírek nem fejtik ki teljesen pontosan, hogy milyen NAU ajánlásra gondolnak. Nyilván a tervezőnek, meg az építőnek azokkal a szabályokkal kell megfeleltetnie a létesítményt, ami az adott országban van. Látnunk kell a végső jelentést ahhoz, hogy erről a kérdésről mélységében tudjunk majd véleményt mondani.
Milyen fázisban van most az erőmű építése, illetve üzembe helyezése? Mert hogy november 3-án kezdte meg a villamos energiatermelést, de márciusban helyezik majd csak teljes körűen kereskedelmi üzembe, legalábbis a jelenlegi tervek szerint.
Ez teljesen szokásos, hogy egy atomerőművet tesztüzemben működtetnek jó pár hónapig, akár egy évig is, ahol különböző terhelésváltoztatásokat, egyéb teszteket hajtanak végre, és kereskedelmi üzembe csak ezt követően lép, amikor a beruházó, a kivitelezést végző cég teljes egészében levonul a telephelyről, és átadja az üzemeltetőnek, amelyik megkezdi a kereskedelmi üzemet az összes engedély birtokában. Tehát úgy mondanám, hogy ez nem kirívó, ez abszolút ismert szokásos. A nagy erőműveknél ez így szokott zajlani.
Ebben a pillanatban hogy áll az erőmű, legalábbis mit tudunk róla, mennyire üzemkész?
Az első blokkról van most szó, ez van közel ahhoz, hogy kereskedelmi üzemét megkezdhesse, a második blokk még építés alatt van. Ugye én is csak a hírekből értesülök, tehát ugyan korábban jártam a telephelyen, de most az utóbbi években nem jártam ott. Azt látom a hírekben, hogy voltak meghibásodások, zavarok az üzembehelyezési folyamatban. Ez nyilván nem annyira szerencsés abból a szempontból, hogy az ellenzők és mondjuk a litván oldal a kritikáit jobban meg tudja fogalmazni. Szerintem ebben a folyamatban vannak még a hiba elhárítással elfoglalva.
És egyébként, hogyha összességében foglaljuk össze a fehérorosz atomerőmű leendő működését, jelenthet ez bármifajta veszélyt?
Én nem gondolom. Tehát ezek a blokkok tényleg nagyon robusztusra vannak megépítve, hogyha precízen zajlik az építésnek a befejezése és az üzembehelyezés. Nyilván vannak olyan műszaki problémák, amelyeket az legelején ki kell, hogy küszöböljenek, de ezt követően ez a technológia tud stabilan jól működni. Szerintem nagyfokú nyitottságot és transzparenciát kell mutatnia mind a beruházónak, mind a működtetőnek ahhoz, hogy a jövőben ezek a kritikák, meg a turbulencia a két blokkal kapcsolatban elcsillapodjon. De fognak tudni ezek szerintem jól működni, hogyha jó üzemeltető szervezetet, megfelelően képzett személyzetet állítanak a blokkok élére.
A második blokk mikorra készülhet el, mikor kezdheti meg a termelést? A jelenlegi tervek szerint legalábbis.
Én nem tudom, hogy pontosan mi a mostani ütemtervük, hiszen azt korábban egy kicsit módosították. de itt általában ilyen egy-két évnyi különbség szokott lenni az első és a második blokk között, tehát hamarosan a másik blokknak is a próbaüzemét meg kell, hogy kezdjék.
Köszönöm az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!